a Szent István Rádió. A jó hír hangja.
23 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Vasárnap kezdődik az advent, a karácsonyt előkészítő időszak. A keresztény ember számára ez az elcsendesedés, az önvizsgálat, az Istennel való találkozásra készülés ideje, olvasható a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia közleményében. A szó a latin Adventus Domini kifejezése utal, ami azt jelenti az Úr érkezése, az Úr eljövetele. Várakozunk azért, hogy karácsony titka megérlelődjön bennünk, hogy méltó módon tudjuk befogadni a kisgyermekként közénk érkező Istent, az életurát. Varga Mihály jelenlegi pénzügyminisztert jelöli a Magyar Nemzeti Bank következő elnökének Orbán Viktor, hangzott el a Kossuth Rádióban. Matolcsy György második ciklusát tölti a jegybank élén, így munkáját márciustól már nem folytathatja. A leköszönő vezető eredményeit méltatta a miniszterelnök, kiemelve a devizahitelesek ügyének rendezését, amely nélkül több ezer magyar család ment volna csődbe. Varga Mihály a Facebookon közölte, megtisztelőnek tartja a felkérést és elfogadja azt. A pénzügyminiszter hozzátette, megtisztelő, hogy 4800 napon át nemzetgazdasági, majd pénzügyminiszterként szolgálhatta a hazáját. A hét elején megszületett a 3 éves bérmegállapodás, hangzott el a Kossuth Rádióban, jövőre a minimálbér 9%-kal emelkedik, a garantált bérminimum pedig 7-tel. Orbán Viktor emlékeztetett, erről megállapodni a munkaadóknak és a munkavállalóknak kellett, ha a kormánynak közvetítő szerepe volt. Szeretnék, hogy a minimálbér emelkedése feljebb tolja a többi fizetés szintjét is, és az átlagjövedelem majd eléri az 1 millió forintot. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara szakmai javaslatai szerint ők kisebb adókat, kevesebb adminisztrációt, fejlesztéseket támogató programokat szeretnének, amelyekre a forrásokat a gazdasági növekedésből lehet előteremteni, ismertette Orbán Viktor. Idén októberben közel 4 millió 700 ezeren dolgoztak, azaz immáron több mint egy éve tartósan magas szinten mozog a foglalkoztatottak száma, derül ki a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adataiból. Szomba Sándor hangsúlyozta, a kormányzat kiemelt célja 2010 óta egyértelmű, aki akar és tud, az dolgozhasson. A szakállamtitkár elmondta azt is, a kormány teljesítette a 21 intézkedésből álló új gazdaságpolitikai akcióterv első pontját, a munkavállalói és munkáltatói érdekképviseletek között történelmi jelentőségű 3 éves bérmegállapodás jött létre, utalt vissza erre ő is. A jövő évi költségvetés új lehetőséget nyit Magyarország, a magyar gazdaság és az emberek számára, mondta el a pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára. Tálai András kifejtette, abban bíznak, hogy 2025-re véget érnek a háborúk, és visszatérhet minden a régi kerékvágásba. Hozzátette, remélik, hogy az idei 8,1%-os gazdasági növekedéssel szemben jövőre már eléri a 3,5%-ot a GDP bővülés üteme. A politikus szerencsén beszélt a helyi csokoládéüzem 1 milliárd forintos fejlesztési beruházását átadó ünnepségen. Hétvégén parlamenti választásokat tartanak Romániában, miközben az elnökválasztás első fordulójában váratlan események történtek, hangzott el a közrádióban. Orbán Viktor azt mondta, nekünk az a fontos, hogy elegen elmenjenek szavazni az ottani magyar közösség részéről, hogy megfelelő képviseletük legyen a következő parlamenti ciklusban. A miniszterelnök úgy fogalmazott, ha ők kellő súllyal képviseltetik magukat a törvényhozásban, akkor könnyebb segíteni nekik az anyaországból. Romániában elrendelte a szavazatok újraszámlálását az Alkotmánybíróság 2 elnökjelölt kérésére. Óvánsukban illegális kampányfinanszírozással vádolták az első helyen végzett Calin Georgescu független jelöltet. A román legfelsőbb védelmi tanács pedig megállapította, hogy a kínai TikTok közösségi portál szabálytalanul járt el a választásokon, és Georgescu javára befolyásolta a voksolás eredményét. Végül az időjárásról, bár lesznek felhősebb térségek és időszakok, általában majd több órára kisüt a nap, csapadék nem hullik, ha a szél több helyen lesz élénk. A hőmérséklet a reggeli órákban 0 és plusz 2, napközben aztán 8-9 fok körül alakul, híreinket hallották.
Együtt éjfélig.
Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Pénteki adásunk tartalmából. Ferenc pápa. Az orvostudomány ne hanyagolja el az emberi méltóságot piaci érdekek miatt. A Szentatya fogadta a Pápai Teológiai Bizottság közgyűlésének résztvevőit. Ferenc pápa. A médián keresztül is kell evangelizálni. A pápa megnyitja a szent kapukat a karácsonyi liturgiák során. Új főlelkésszel és a régi lelkesedéssel tervezik a jövőt az olaszországi magyar lelkészségek.
Ferenc pápa. Az orvostudomány ne hanyagolja el az emberi méltóságot piaci érdekek miatt. A Szentatya pénteken audiencián fogadta a nápolyi II. Frigyes Egyetem fogorvostudományi karának küldöttségét az intézmény fennállásának 800. évfordulója alkalmából. Egyetlen életet sem szabad kiselejtezni, a személyt a maga teljességében kell gyógyítani, közelséggel, együttérzéssel és gyengédséggel, mondta nekik a pápa, majd felidézte, milyen jól esett neki, hogy amikor fiatalkorában a tüdejével műtötték, az ápolók nem csak gyógyszereket adtak neki, hanem megfogták a kezét. Ha elhanyagolja az emberi méltóságot, akkor az orvostudomány félő, hogy piaci és ideológiai érdekeket szolgál ki, ahelyett, hogy a születő élet, a szenvedő és a beteg élet javának szentelné magát. Az orvos azért van, hogy a rosszat gyógyítsa. Mindig gyógyítani kell. Egyetlen életet sem szabad kiselejtezni. Az egész szemét kell kezelni, nem csak egy részét. Közelséggel, együttérzéssel és gyöngédséggel. Ferenc pápa erre emlékeztette a világ egyik legrégebbi fakultása, a nápolyi II. Frigyes Tudományegyetem 80 fős küldöttségét, akiket a Kelemen teremben fogadott, fennállásuk 8. centenárium alkalmából. A pápa felidézte a hipokráteszi eskü aktualitását.
Primum non nocere, secundum cavere, tertium sanare.
Vagyis először is ne árts, másodszor gondoskodj, végül pedig gyógyíts. Nem ártani elsősorban azt jelenti, hogy nem okozunk további kárt és szenvedést a betegnek azon túl, amit már megél. A gondoskodás pedig evangéliumi cselekedet, melyet az irgalmas szamaritánus példájára Isten stílusában kell végeznünk, vagyis a betegek mellé állva, együttérzőn, gyöngéden, sorolta Ferenc pápa, majd felidézte egy ehhez kapcsolódó fiatalkori élményét. 20 éves korában kivették a tüdeje egy részét, ami beteg volt. Persze kapott gyógyszereket, de leginkább az adott neki erőt, hogy az ápolók az injekciók beadása után megfogták a kezét. Ez az emberi gyengédség nagyon jót tesz. A harmadik a gyógyítás. Ezzel kapcsolatban a pápa elmondta, hogy az orvosok hasonlítanak Jézushoz, aki betegeket gyógyított.
Possiate essere contenti del bene fatto a chi è nella sofferenza.
Tudjatok mindig örülni annak, hogy jót tettetek a szenvedőkkel. Az orvostudomány a gyorsan fejlődő technológiát bölcsen, etikusan használja fel, figyelmeztetett a Szentatya. Ha nem így történik, akkor elhanyagolják az emberi méltóságot, ami pedig mindenkit egyenlően megillet. Az orvostudomány félő, hogy ekkora piac és az ideológia érdekeit szolgálja ki, ahelyett, hogy a születő életnek, a szenvedő életnek és a beteg életnek szentelné magát. Az orvos azért van, hogy gyógyítsa a rosszat. Mindig gyógyítani kell, egyetlen életet sem szabad kiselejtezni. Ha pedig nem gyógyítható a beteg, akkor el kell kísérni az utolsó pillanatig. Ezek a személy szolgálatában álló tudomány alapelvei, szögezte le a pápa, majd köszönetet mondott a nápolyi orvosoknak hozzáértésükért és kitartásukért. 800 év elteltével is tanítanak.
A Szent Atya fogadta a Pápai Teológiai Bizottság közgyűlésének résztvevőit. A Pápai Teológiai Bizottság ezekben a napokban tartja plenáris ülését a Vatikánban. Ferenc pápa méltatta a bizottságnak a níceai zsinat hitvallását megvilágító dokumentumon végzett munkájukat. A 2025-ös szent évben ünnepeljük az első ökumenikus zsinat 1700. évfordulóját, amely kidolgozta a níceai hitvallást, amely kimondja, hogy a fiú egy lényegű az atyával. Egy ilyen dokumentum felbecsülhetetlen értékűnek bizonyulhat a szent év során, hogy táplálja és elmélyítse a hívők hitét, és Jézus személyére alapozva olyan betekintést és elmélkedéseket kínáljon, amelyek hasznosak lehetnek egy új kulturális és társadalmi paradigmához, amelyet Krisztus embersége ihletett, állapította meg Ferenc pápa a csütörtöki audiencián. Ugyanebben a szellemben a pápa felkérte az összes teológust, hogy mindig Krisztust helyezzék tanulmányaik középpontjába, és dolgozzák ki a szinodalitás teológiáját is.
Il Giubileo ci invita a riscoprire il volto di Cristo e a ricentrarci in lui.
A szent év lehetőséget kínál Krisztus arcának újrafelfedezésére. A teológusok helyezzék fejüket közel Jézus szívéhez, ahogy azt János apostol tette az utolsó vacsorán. Ha közel maradunk az Úr szívéhez, akkor a teológia a forrásból merít, és gyümölcsöt terem az egyházban és a világban, hangsúlyozta a pápa. Megjegyezte, hogy a teológiának arra kell törekednie, hogy elősegítse a Krisztussal való találkozást minden hívő számára, még azok számára is, akik nem végeztek magasabb tanulmányokat. Jézusban megismerjük Isten arcát, és egyúttal az emberiség arcát is, és így felismerjük, hogy gyermekek vagyunk a fiúban és testvérei egymásnak. Ennek a testvériségnek kell vezetnie a keresztényeket a béke és az igazságosság előmozdításához, különösen a konfliktusoktól sújtott világunkban. Ferenc pápa ezt követően arra buzdította a teológusokat, hogy tárják fel a szinodalitás következményeit, emlékeztetve a közelmúltban tartott szinódus felhívására, a kutatás folytatására. Arra kérte őket, hogy vegyék fontolóra a szinodalitás egyházi dimenzióját, különös tekintettel az egyház missziós céljára.
Direi che è venuto il momento di compiere un passo coraggioso, sviluppare una teologia della sinodalità.
Eljött az idő, hogy egy bátor lépést tegyünk előre, és kidolgozzuk a szinodalitás teológiáját, egy olyan teológiai reflexiót, amely segítheti, bátoríthatja és elkísérheti a szinodális folyamatot egy új, kreatívabb és merészebb missziós szakaszba, amelyet a kerügma ihletet és az egyház életének minden alkotó elemét magában foglalja. Beszéde végén Ferenc pápa emlékeztette a teológusokat, hogy ne veszítsék el humorérzéküket, még a mindennap folytatott fontos tanulmányok közepette sem. A Szentlélek az, aki segít bennünket az öröm és a jókedv ezen dimenziójában, mondta.
Ferenc pápa, a médián keresztül is kell evangelizálni. A pápa audiencián fogadta az Estne El Sembrador Nueva Evangelización katolikus médiahálózat munkatársait az intézmény alapításának 40. évfordulója alkalmából. Nagy szükség van tanítványokra, akik folytatják az Úrtól kapott küldetést, mondta nekik a Szentatya, majd köszönetet mondott, amiért segítik a Latin Amerikából az USA-ba érkező bevándorlókat. Nagy lelkűen és kreatívan folytassák szolgálatukat, engedelmesen követve az egyház útmutatásait. Mexikóba és Spanyolországba is készíti adásait az Eszne katolikus rádió és televíziós hálózat, amelynek székhelye az Amerikai Egyesült Államokban van. 40 évvel ezelőtt alapította a médiapostolságot Noel Diaz, mexikói világi hívő, aki biblikus és egyháztörténeti tanulmányokba kezdett, majd úgy döntött, hogy életét Isten és az egyház szolgálatába állítja. Így hívott életre egy sor kezdeményezést, elsősorban a kommunikáció területén. Ferenc pápa spanyolul üdvözölte Noel Diazt az audiencián, majd felidézte első találkozásukat. 2016. februárjában mexikói apostoli látogatás alkalmával Rómából Kubába tartott a repülőgépe, rajta a kíséretében utazó újságírókkal, akiket sorra köszöntött. Ekkor történt, hogy Noel a földre vetette magát, és elkezdte tisztogatni a pápa cipőjét. Megígérte ugyanis az édesanyjának, hogy kipucolja a pápa cipőjét. Álljunk most meg egy pillanatra, és gondoljunk az édesanyánkra, kérte a Szentatya az epizód elmesélése után. Van, akinek még él az anyukája, másoki a mennyben van, de érezzünk hálát a szívünkben mindazért, amit kaptunk tőle. Ezt az örökséget csak az édesanyák adhatják nekünk. Ferenc pápa ekkor elmondta, mennyire megérintette az a hit és odaadás, amivel Noel a gondviselés felé fordult, amikor az ESZNE megalapításával létrehozott egy kommunikátorokból álló közösséget. Tudjátok, ki a kommunikáció fővédő szentje? A Szent Háromság, mert egymással kommunikálva élnek. A Katolikus Rádió és Televíziós Network munkatársainak köszönetet mondott a pápa, amiért folytatják az evangelizálást, válaszolva Szent II. János Pál pápa hívására, aki az új evangelizációra buzdított. Dicsérő szavakkal méltatta a Szentatya a 73 vagyok elnevezésű projektet, ami egy külön felajánlás Jézusnak arra, hogy olyan evangelizáló közösséget építsenek, amely képes átadni az evangélium örömét és Isten irgalmasságát. Ma nagy szükségünk van tanítványokra, akik tovább viszik az Úrtól kapott küldetést, és a médián keresztül is evangelizálnak. Köszönet a munkátokért! Köszönet azért is, mert elviszitek a pápa hangját és üzenetét sok emberhez, az USA-ban és több spanyolajkó országban, folytatta beszédét a Szentatya. Azért is köszönetet mondott a katolikus médiahálózatnak, mert segítenek imádkozni sok testvérüknek, eljuttatni a szentmisét azokhoz, akik nem tudják elhagyni otthonukat, keresztény képzést és egyházi híreket biztosítva nekik. Elsősorban pedig azt köszönöm, hogy munkátokkal a különböző latin-amerikai országokból érkező bevándorlók mellett álltok, akiknek szükségük van biztos fogódzóra, vigasztaló üzenetekre az anyanyelvükön. Ne hagyjátok abba! Köszönöm azt is, hogy évek óta együttműködtök a Kommunikációs Dikasztérium vatikáni média csatornáival. Ferenc pápa végül arra bátorította az El Sembrador Nueva Evangelización katolikus médiahálózat munkatársait, hogy haladjanak előre, tekintetüket az égre és a rászorulókra fordítsák. Tegyétek nagylelkűen és kreatívan, mindig Péter kősziklájába kapaszkodva, az egyház útmutatásait engedelmesen követve.
Ferenc pápa megnyitja a szent kapukat a karácsonyi liturgiák során. A pápai liturgikus szertartások hivatala november 25-én közzétette Ferenc pápa karácsonyi liturgikus programjait, amelyek során a szent év elindítása jegyében megnyitja a Szent Péter bazilikában és a római Rebibbia börtönben a szent kapukat. Ferenc pápa december 24-én szenteste a Szent Péter bazilikában szentmisével indítja el a remény szent évét, megnyitva a vatikáni bazilika szent kapuját. December 25-én a pápa elmondja hagyományos karácsonyi üzenetét, és Urbi et Orbi áldást ad a városra és a világra. Majd Szent István ünnepén, december 26-án a Szentatya a római Rebibbia börtönben misézik, ahol megnyitja az egyetlen szent kaput, amely nem egy pápai bazilikában található. December 31-én vesperást vezet, és a Tedeum keretében hálát ad a 2024-es év kegyelmeiért a Szent Péter bazilikában. Január 1-én szentmisét mutat be a béke 58. világnapja alkalmából. Január 6-án, vízkeresztünnepén Ferenc pápa a Szent Péter bazilikában szentmisét vezet. A karácsonyi időszakot szentmisével zárja le a Sixtus kápolnában január 12-én, Urunk megkeresztelkedése ünnepén. A szertartás során megkereszteli vatikáni alkalmazottak gyermekeit.
Új főlelkésszel és a régi lelkesedéssel tervezik a jövőt az olaszországi magyar lelkészségek. 2024. november 22-e és 24-e között tartották a római Szent István házban az olaszországi magyar katolikus közösségek animátorainak találkozóját. A háromnapos összejövetelen a 17 olaszországi magyar közösségből jelen voltak Milánó, Bologna, Velence, Pádua, Bari és Róma közösségének koordinátorai, akik már a korábbi években is találkoztak egymással, így már ismerősként és barátként is köszönhették egymást. A találkozó Törő András atya a Pápai Magyar Intézet új rektora hívta egybe és vezette, mivel 2024. augusztus 1-től ő lett az olaszországi magyar katolikus közösségeknek az új főlelkésze, miután elődjének, Németh Norbert atyának lejárt a 6 éves mandátuma. A találkozó péntek délután éppen az ő bemutatkozásával kezdődött. András atya 1988-ban Debrecenben született, és 2013. júniusában szentelték pappá Nyíregyházán. Tanulmányait Vácott, Egerben kezdte, majd 2010 és 2015 között a Római Német-Magyar Kollégiumban folytatta, végül pedig 2020-ban a Pázmány Péter Katolikus Egyetem hittudományi korán szerzett teológiai doktorátust. Debrecenben püspöki titkár, majd püspöki irodaigazgató és római kinevezéséig egyetemi lelkész és szakkollégiumi igazgató volt. Szent Cecília, római szűz és vértanú, a nap szentjének emlékére mutatott be András atya szentmisét a Zarándokház kápolnájában, majd este a részvevők röviden bemutatták közösségeiket. Szombaton délelőtt Szent Mártoni Mihály jezsuita atya, a Római Gergely Egyetem nyugalmazott pasztorál-pszichológiai professzora tartott előadást, és az Egyház megy tovább címmel. Nagy összegző képben tárta fel a torz egyházképek hiányosságait, majd a közeli püspöki szinódus tapasztalatai jegyében mutatta meg a Szentlélekre figyelő és egymást meghallgató egyház mai modelljét. A lelkészségek csoportvezetői találkozójának állandó fontos mozzanatai voltak az asztal melletti beszélgetések, amelyek a közös emlékek felidézése mellett a jövő tervező ötleteket is csokorba gyűjtötte. Szombaton délben a Pápai Magyar Intézet látta vendégül a találkozó részvevőit, délután pedig Lantos Krisztina, a Római Collegium Hungaricum igazgatónője mutatta be Terdi Sebestyénnek, a Szent István ház igazgatójának a segítségével az akadémiának otthont adó híres falkonyéri palotát, benne a még éppen nyitva tartó André Kertész világhírű magyar fotóművész nagy sikerű kiállításával. Este a Szent István ház az immár hagyományos adventi koszorúkötés programjára várta a római magyarokat és a találkozó részvevőit. Ez a családi program mutatta meg az olaszországi magyar közösségek igazi arcát, ahol családok jönnek össze, ez esetben sok-sok gyermekkel is, amely a jövő legnagyobb reményét jelenti a szórván közösségek számára. Vasárnap délelőttre maradt a tervezés, amelyet Bújtán Zsuzsanna, a magyar főlelkész munkatársa vezetett, először is felelevenítve a tavalyi olaszországi magyar cserkészek nagy sikerű találkozóját, éppen itt a Szent István házban, majd ötletek, javaslatok hangzottak el. Minden olaszországi magyar közösség álma egy állandó magyar papszolgálata, aki évről évre rendszeresen látogatja őket, és ezáltal nyílik lehetőség egymás személyes megismerésére, a közösség összetartó erejének a gyarapítására, ami mindig a bővülésnek, új magyar ismerősök meghívásának a lehetőségét hordozza. Az olaszországi magyar katolikus közösségek animátorainak találkozóját vasárnap délelőtt a római Santo Stefano Rotondo körtemplomban tartott szentmise zárta le, amelyet Törő András atya tartott Krisztus király ünnepén a római magyar közösség tagjai jelenlétében.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban dr. Novák István atya, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem delegált általános rektor helyettese az advent időszakáról, mint a testi-lelki készülődés és várakozás idejéről elmélkedik.
Kedves hallgatóink, nekünk keresztény embereknek van egy óriási nagy előnyünk a nem hívő, nem vallásos emberekkel szemben. Nekünk rövid időn belül kétszer is új év van, új esztendőt kezdünk. Egyrészt természetesen mi is megünnepeljük az esztendő utolsó napját, hálát adunk Szent Szilveszter pápa emléknapján, és az új esztendő első napján pedig a boldogságos szűzanya közbenjárását kérjük egész esztendőre, egész életünkre. Azonban körülbelül egy hónappal azt megelőzően az új esztendő első napját ünnepeljük, mint egyházi esztendő. Advent első vasárnapja ugyanis az a nap számunkra, amikor Krisztus király vasárnapján befejeződött egyházi esztendő után egy új egyházi év kezdődik, amely advent első vasárnapjának előesti szentmiséjével kezdi el azokat az előkészületeket, amelyek a karácsonyi ünnepre készítenek fel bennünket, majd aztán 4 vasárnapon és a köztük lévő hétköznapokon a hajnali szentmiséken keresztül tapasztaljuk meg üdvözítőnk elérkezését. Ez az új egyházi év, az adventi karácsonyi időszak, bár egy viszonylag rövid, egy bő hónapos időszak, mégis rendkívül sok szép ünnepi alkalmat teremt számunkra, és hogyha valóban hívő lélekkel közeledünk az adventi ünnephez, hogyha hívő lélekkel keressük karácsonynak titkát, akkor olyan örömeket és boldogságokat tapasztalunk meg, amelyeket a vallásukat nem gyakorlók el sem tudnak képzelni. Mit is jelent az advent számunkra? Maga a szó, Úrnak az érkezése, az Úrnak a jövetele, és jelenti azt is, hogy nem csak az Úr akar hozzánk elérkezni, nem csak az Úr akar bennünket meglátogatni, hanem mi is szeretnénk az Úrral találkozni. Mondhatnánk azt, hogy mi is elindulunk egy úton, és elindul Jézus is. Jézus elindul hozzánk a mennyei hazából, hogy a boldogságos szűzanya mint gyermekét világra hozza, mi pedig elindulunk egyfajta lelki zarándok úton, és keressük, kutatjuk, hogy mit is fog hozni számunkra a 4 vasárnap, mit fog hozni számunkra a vasárnapok közötti hétköznapok sokasága, amelyekben megtapasztaljuk a szűzanyának azt a hatalmas nagy szeretetét, amelynek a segítségével el tudta fogadni, hogy Isten egyszülött fiát erre a világra fogja szülni. Az advent idő, bár sok mindenben hasonlít a nagyböjthöz, mégis más abból a szempontból, hogy az adventben mi különösképpen is egy jóleső várakozással tekintünk a karácsonyi ünnep elé. Nagyböjt ugyan felkészít bennünket a legnagyobb ünnepre, egész keresztény életünknek a megalapozására, a húsvétra, de mégis a nagyböjt időben egyrészt a keresztúti áltatosságok, másrészt a nagyböjtnek az 5. vasárnapja, a fekete vasárnap, azután pedig a nagypénteknek a szenvedése és a nagyszombatnak a hatalmas nagy csendje, a sírban tartózkodás, szomorúságra is okot ad a mi számunkra. Persze majd annál nagyobb lesz az öröm, húsvét vasárnap, Jézus feltámadásakor. A karácsony ünnepet legfeljebb mi emberek tudjuk szomorúvá tenni, hogyha a szeretet ünnepét, a család ünnepét, de leginkább Jézus születésének ünnepét elrontjuk azokkal az evilági előkészületekkel, amelyek bár nagyon fontosak, de mégsem ezeket kell középpontba állítani. Egyházunk arra tanít bennünket, hogy lelkileg készüljünk az ünnepre. Természetes, hogy hozzá tartozik egy külső készülődés is. Ha elmegyünk adventi vásárokba, meglátogatjuk akár Bécsnek, akár más európai városnak, vagy akár saját fővárosunknak, településeinknek adventi díszbe öltözött templomát, és majd különösképpen megnézzük a Betlehemet, akkor megérezzük azt, hogy itt valóban egy nagy csodáról van szó, egy végtelen nagy örömünnepről. És hogyha időben elkezdünk készülni, ha időben megtesszük a jó előkészületeket, akkor bízhatunk abban, hogy kevésbé leszünk nyugtalanok, idegesek az ünnep elérkezésekor, és képesek leszünk néhány órát legalább csendben a megszületett kis Jézussal tölteni. Az advent időnek egy másik nagyon fontos jellegzetessége, hogy természetesen felhívja a figyelmünket a bűnbánatra. A bűnbánat ugyanis nem csak a nagyböjtnek képezi a részét, hanem az advent időnek is. Az adventi lelki gyakorlatok, az adventi szentgyónások karácsony ünnepe előtt mind-mind alkalmassá teszik életünket, hogy rendbe tegyük azt. Egyik család elmesélte pár esztendővel ezelőtt, valamikor ott a Covid környékén, a karácsony ünnepre úgy készültek, hogy próbáltak rendet tenni életükben. Ezt elkezdték úgy, hogy a különböző felgyülemlett régi dolgokat összeszedték, elvitték különböző jótékonysági szervezetekhez. Szinte öröm volt, mondták, talán még nagyobb öröm odaadni rászorulóknak azokat a feleslegessé vált játékokat, ruhadarabokat, amelyek korábban szintén örömet okoztak, amikor megkapták azt. Aztán rendbe tették a lakást, közösen kitakarították, majd ezt követte a lelki rendrakás. És az anya, az apa, meg a két gyermek leültek, és az volt a feladat, hogy próbálják meg őszintén átgondolni, hogy mi az, ami a leginkább bántja őket, és gondolják át azt is, hogy mi az, ami a leginkább örömet ad, hogy ők ebben a családban élnek. És ahogy elmesélte az édesanyja később, nagyon sok mindent megtudott a két kamasz gyerektől, amit korábban ők el sem mertek mondani. De átkezdte értékelni azt a kapcsolatot is, ami férjével összeköti őt, hiszen a hétköznapok nyüzsgő, rohanó világában nem mindig volt alkalom arra, hogy megbeszéljenek valamit, és egy-egy szó, egy-egy gesztus, ami esetleg az egyiküknek fájdalmat okozott, az úgy beleívódott a család életébe, és olykor, olyankor pattant el az a bizonyos húr, amikor egyébként nem is lett volna rá szükség. Majd aztán közösen elmentek a lelki gyakorlatra, elvégezték a szentgyónást, és elmesélték, hogy olyan nyugodt, boldog karácsonyuk nem volt azelőtt, mint akkor, amikor tudtak segíteni, tudták megbeszélni a problémáikat, és képesek voltak annak a Jézusnak a születését várva egymáshoz is odafordulni, szeretetben, megértésben, aki a bűnbocsánat szentségében a megbocsájtást adta az ő számukra. Kedves hallgatók, azt gondolom, hogy nincs két egyforma család, és nincs két egyforma karácsonyi felkészülés. Egyrészt függ az ember anyagi helyzetétől, másrészt függ attól, hogy egyedül éli az életét, vagy nagy családban, függ attól, hogy egy nagyvárosban lakik, vagy egy kisebb településen, és természetesen a neveltetés, a hagyomány, és sok minden mástól. Egyben azonban közös az adventi felkészülés. Isten el akar hozzánk jönni, újra meg akar bennünket szólítani, és el akarja a számunkra mondani, hogy az ő érkezése az a mi számunkra hoz boldogságot. A teológia azt tanítja, hogy Isten tökéletesen boldog. A Szent Háromságban azt a boldogságot, amit ott átél az Egyisten, ezt próbálta a teremtéskor nekünk továbbadni, és a mi feladatunk az, hogy ezt a szeretetet, ezt a nagy boldogságot, hogyha nem is tudjuk 100%-osan itt a földi életben megvalósítani, de törekedjünk rá, és legyünk képesek arra, hogy az Istennek az érkezése, Jézusnak a születése, az mindig örömet hozzon a mi számunkra. Azt gondolom, hogy az adventi titoknak egy következő megnyilvánulása éppen arról szól, hogy hogyan készülünk fel lelkileg az ő születésének az ünnepére. Életünk során, hogyha Jóisten ad nekünk hosszú életet, akkor van 70, akár 80 karácsonyunk is. Ez látszólag sok, de valójában kevés. hiszen nagyon sokszor úgy érezzük az ünnep elmúltával, hogy ez úgy nem sikerült, ahogyan szerettük volna. Mint ahogy régen mondtuk a szilveszteri műsorok után, hogy a tavalyi jobb volt, sokszor egy-egy karácsony ünneplés után is azt mondjuk, hogy hát tavaly másabb volt, most valahogy olyan szerényebb volt, vagy többet idegeskedtünk, nehezebb volt ajándékot találni, és így tovább. Most azt gondolom, hogy a lelki felkészülésre kell leginkább koncentrálnunk, és hogyha ezt meg tudjuk tenni, akkor biztosak lehetünk abban, hogy Isten is segít bennünket, és megadja számunkra annak a lehetőségét, hogy az ő szent fiának érkezése az valóban boldogságot adjon számunkra. Az advent időnek kétségtelenül vele járója a hajnali szentmise. Ha végig gondoljuk, hogy miért is van erre szükség, akkor természetesen számos teológiai választ tudunk adni, visszamehetünk a hagyományra, visszamehetünk arra, hogy valamiről szeretnénk most lemondani, szeretnénk a hajnaloknak a csendjét, ami számunkra egészen közelvalóvá tenni, de azt gondolom, hogy most ebben a világban a hajnali szentmisék azok egyfajta jelképek. Jelképek, hiszen ha valaki látja, hogy néhány tizen vagy akár többen is elindulnak viszonylag korai órában a templomba, és látják és hallják, hogy ott megszólalnak az advent énekek, akkor biztosak lehetünk abban, hogy az emberek lelkében megindul az a kérdés, megindul az a vágyakozás, hogy de jó annak, aki tud hinni. Jobb a hívő embernek, mint a hitetlennek, hiszen karácsonyra nem csupán úgy készül, mint egy ajándékozási roham, mint egy kötelező evés-ivás és mulatozás, hanem sokkal inkább úgy, hogy már a hajnalok során lelkünket megedzük, és elkészülünk a Krisztus érkezésére. December hónapban, amikor adventet ünnepeljük, akkor magunk elé állítjuk a boldogságos szűzanyát, és ezt megtesszük például december 8-án, amikor a szeplőtelen fogantatás ünnepét üljük. És rendkívül fontos, hogy miközben Jézusnak a születésére készülünk, azt is próbáljuk ezen a napon megünnepelni, hogy a boldogságos szűzanyát a mindenható Isten azzal az ajándékkal örvendeztette meg, hogy az áteredő bűntől mentes volt, szeplőtelenül fogantatott, és az ő szeptember 8-ai születését megelőző 9 hónappal december 8-án erre a nagy titokra emlékezünk. És ennek a nagy titoknak is van egy adventi üzenete. Mi ugyan a keresztség által tisztultunk meg az áteredő bűn szennyétől, de a személyes bűneink azok mindig újra és újra visszahúznak bennünket az ősbűn állapotába. És ebből az idézőjeles ősbűn állapotából akkor tudunk megszabadulni, hogyha képesek vagyunk először is rendet teremteni a lelkünkben, majd a bűnbánat szentségét használjuk arra, hogy Isten valóban megadja számunkra a megbocsátásnak a lehetőségét. Nem véletlen, hogy ez a csodálatos Mária ünnep, ez nagyon sok helyen összekötődik Szent Gyónások végzésével, nem csak az adventi lelki gyakorlatok, a karácsony előtti gyónások, hanem a december 8-ához kapcsolódó Szent Gyónás is egy rendkívül szép és lelket melengető dolog, hiszen ennek segítségével mintegy megérezhetjük, hogy milyen is annak a szűzanyának lenni, aki a szeplőtelen fogantatás következtében be tudta fogadni az ő szent fiát a méhébe. És valahogy ennek a párhuzamát kell megtalálnunk adventben, karácsonyra készülve, legyünk képesek mi is megtisztítani a lelkünket, hogy amikor Jézus megszületik a mi lelkünkben, akkor ott valóban tiszta, békés otthont találjon. Amikor egy család várja a gyermeket, akkor a várakozás során nagyon sok mindent megtesznek. Orvoshoz járnak, ultrahangvizsgálatok vannak, genetikai vizsgálatokat is lehet ma már végezni, megveszik előre nagyon sokszor a különböző kellékeket, kis szobát elkészítik a gyermek számára, vagyis minden előkészületet megtesznek. Én is arra szeretném biztatni a kedves testvéreket, kedves hallgatókat, hogy az advent időben ezt a készületet mindig intenzív formában tegyük meg, de ugyanakkor legyen bennünk egy könnyedség. Nem fog összedőlni a világ, hogyha egy ajándékot nem sikerül megvenni karácsony előtt. Nem fog összedőlni a világ, hogyha nem lesz 8-10 fogás készítve a karácsonyi ünnepre. De össze fog dőlni a világ, hogyha nem tudjuk a lelkünket megtisztítani, hogyha nem méltó hajlékot készítünk Jézus Krisztus érkezésének, hogyha nem leszünk képesek az advent idő néhány napján, néhány hetén keresztül egyre jobban felemelni szívünket és lelkünket. Azt kívánom minden kedves rádióhallgatónak, hogy tegyük valóban békéssé, boldoggá a felkészülést, és a felkészülés örömében részesülve legyen áldott, boldog és békés karácsonyunk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban dr. Novák István atyát, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem delegált általános rektor helyettesét hallották. A műsort Kolesár Krisztián szerkesztette.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, rövidesen itt az éjfél, mai műsoraink végén a himnusz hangjai csendülnek fel. Akik velünk töltik az éjszakát, azok óránként híreket és időjárás jelentést, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlését hallhatják. Éjfél után a Liceumi Krónikával, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem műsorával jelentkezünk. Egy órakor meghallgathatják a regionális híreket, a koraesti hírmondót és a regionális sporthíreket. Két órától kezdődik a zöld hullám, melynek mai adásában a fenntartható zöld energia kérdéskörével foglalkozunk. Hanula Barnát, a Széchenyi István Egyetem docensét hallják.
Azt látjuk, hogy Németország az európai országok közül hátulról az 5.-6. helyen van, vagyis a legrosszabb áramot használja. Még mindig 2023-ban is 400 gram fölött van 1 kWh áramban a szén-dioxid tartalom. Amíg ott éltem Németországban, naponta szitta a sajtó például az Egyesült Királyságot, hogy ők nem tesznek eleget, nem épül elég szélkerék meg napelem, ők már 215 gramnál tartanak. Tehát fele a németnek. Megjegyzem azt is, hogy a Nagy-Britannia ezt úgy érte el, hogy az atomerőműveket nem zárták be, és a rengeteg, ugye a híres Nagy-Britannia a széntermelésről, a szénerőműveket átállították földgázra, ami a tüzelőanyag miatt már óriási megtakarítással jár, és ebből a mixből kijön a 215 gram.
3 óra után kezdődik a Közélet című műsorunk, melyben ma Tartot és Mezőkövesdet látogatjuk meg. Szó lesz a Boldog Gizella katolikus óvoda megáldásáról, és egy biokertészetet is meglátogatunk. Előzetesünkben Hajdú Anikót hallják Tartról.
Jöttek is a kertet megnézni, minősíteni, aztán voltunk bent a eredményhirdetésen is. Hát a falusi legszebb kertje első helyezést elhoztuk.
Gratulálok!
Köszönjük szépen! És hát ugye emléklappal járt is egy nagyon nagy ilyen ajándékcsomaggal, nagyon örültünk neki, és nagyon boldogok voltunk, hogy azért a munkánk gyümölcse, igen, azért kaptunk egy ilyen kis emléklapot.
4 órakor zenei összeállítást sugárzunk. Kedves hallgatóink, a mai műsorok elkészítésében munkatársaim voltak. Birincsik Márton, Debnár Ádám, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Fekete Gábor, Fehér József, Grunda János, Klész Beáta, Kolesár Krisztián, Kónya Éva, Kriston Tamás, Molnár András, Papi Edikó, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Tompos Péter és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket az igazgató főszerkesztő Bércesi András és a rádió elnöke Szarvas István atya nevében is. A bemondót Berecz Renátát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Fölséges király vagy urunk, Istenünk, dicsőség a te ünnepi köntösöd. Ígéreteid igazak. Urunk, szentség illeti házadat, és megmarad örök időkre. Olvasom a 92. Zsoltárban. Az őszi hangulat kellős közepén, amikor mind fáradtabban kel fel a nap, s mind sietősebben tör elő az éjszaka, a búcsúzás hangulatában, fagyoskodó hangulatban szólít minket az egyház Krisztus király ünneplésére. Nem vallási romantika ez, Krisztus királyért lelkesedni? Az egyház a Szentlélek ösztönzésére prófétaként nem a múltba néz csupán, hanem érzékeli a nesztelenül és titokzatosan közeledőt is. Az a királyi ember, akire vágyódunk, cicamázatlan fenségű és áttetszően tiszta. Nem királynak nevezett emberek, hanem királyi szívek után vágyódunk. Jézus panasza: csak kevesen nyitják ki rögtön az ajtót, amikor kopogtatok. Mindig van valami tennivalójuk, mielőtt kinyitnának. Soha nem lesznek készen, mindig úgy kell előkészíteniük magukat. Előbb mindig ki kell bontakozniuk a meglepetésből és a szégyenkezésből, melybe érkezésem hírére kerültek. Szükségük van egy kis időre, hogy összeszedjék magukat, hogy jobb gondolatok és őszintébb érzések támadjanak bennük. Jól érzik magukat úgy, amint vannak, és nincs az a benyomásuk, hogy valamiben is tartózkodóknak kellene lenniük. Megelégedtek azzal, hogy a földön vannak, és egyáltalán nem kívánkoznak máshová. Urunk, mi dicsőségünknek tartjuk azt, hogy Krisztust, a mindenség királyát szolgáljuk, add hát kérünk, hogy a mennyek országában mindörökké vele lehessünk.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak ezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jó.